az emberek többsége használati, esztétikai értékkel bíró dologként bánik a mai napig az állatokkal. Én mindig fölteszem azt a kérdést, hogy oké, szígyük az önkormányzatot, hogy nem csinál semmit a kóbor állatokkal. Szígyük a gonosz gyepmestert, ugye amennyi idő után ugye tömegével elaltatják a kutyákat, meg a macskákat. Abba belegondoltunk már, hogy honnan jönnek ezek az állatok, ki miatt kerülnek oda. Tehát, hogy a saját lakóközösségünket, ahol ugye fogyóeszköz, meg ilyen, nem tudom, tehát mint a szemét újra termelődik az állat, semmi értéke nincsen, őket miért nem szígyük? Tehát, hogy egy kicsit nagyobb rálátással kéne gondolni arra, hogy a probléma honnan indult ki. És erre abszolút tényleg ez a megoldás, hogy a felelős állattartást kell propagálni, ivartalanítási kampányokat kell végezni, és minél több helyen elmondani, hogy ez a vödörbe folytott kismacskák, meg nem tudom, élve ellásott, meg zacskóba kitett, erdőbe kitett kiskutyák kora így végleg lejárt.
Ez a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozz magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állat szeretőhöz szól. Kajó Cecília jogász, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély Szolgálat Egyesület titkára a Petcast Podcast mai adásának vendége, akivel az eutanázia sötét oldaláról kezdtünk el beszélgetni, de közben a kisállattartás helyzetének mai magyar valóságával is kénytelenek voltunk szembesülni. A mai adás előtt rögzítsük, hogy egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a podcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
Szia Cili, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen én is.
Hogy képbe helyezzem a hallgatókat, azért is vagy te a mai adás vendége, mert neked köszönhetően kerültek nyilvánosságra egy állatorvos tanhallgató kutatási adatai, ami szerint 211 megkérdezett állatorvosnak majdnem 12%-a egészségügyi ok nélkül pusztán tulajdonosi kérésre végez eutanáziát, holott az állatvédelmi törvény világosan azt mondja, hogy az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Nem nagyon értem, hogy ez mégis hogy történhet meg, mi lehet itt a háttérben egyszerűen az, hogy kifizetik?
Onnan kezdeném, hogy engem ez a kutatás, ez igazából sokkol, tehát hogy nyilván nem vagyok ilyen, nem tudom, álnaív, de hogy az, hogy egy önkéntes anonim kutatásban ennyien ezt bevallották, ez szerintem sokkoló. Hát, hogy ennyire egyszerű ma megszabadulni egy kutyától, macskától, hogy van olyan állatorvos Magyarországon, akihez ma bemegyek és közlöm vele, hogy nem kell a kutya, mert nem tudom, költözök, válok, külföldre megyek, elment a gyerek egyetem, mert nincs már időm rám, meguntam, túl hiperaktív, túl öreg, túl fél, mit tudom én, tehát hogy igazából hozok ilyen álságos indokokat, csak ugye nem olyat, amit ugye a jogszabály lehetővé tenne.
Arról, hogy milyen elfogadható indoka lehet egy állat elaltatásának, már részletesen beszélt a podcastban Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem docense, de kérlek, mondd el te is a lényeget.
Hogy itt le kell szögezni, hogy az állatorvos tanácsolja, a gazdán van a döntés, az állatorvos tanácsolja, hogy itt eutanáziára lenne szükség akkor, amikor elsősorban ugye olyan súlyos, visszafordíthatatlan, fájdalmas, nem tudom milyen egészségügyi státuszban van már az állat, hogy hát ugye emberre vonatkoztató, de ugye már megváltás lenne neki, hogyha ugye méltóság teljesen és fájdalommentesen végre elengednénk, tehát hogy ne szenvedjen tovább. Elsősorban ugye ez mint egészségügyi jó, és akkor nyilván ugye vannak ilyen jogszabály engedte lehetőségek, hogy ugye bizonyos helyzetekben ugye a veszélyessé minősített állat, bizonyos esetekben, amikor állat megtámadott embert, illetve hát ugye gyepmesteri telepeken is ugye bizonyos esetekben ugye teljesen jogszerűen lealtatható az egyébként egészséges állat. Csak ugye itt az a hatalmas nagy különbség, hogy ott a jogszabály ad egy engedélyt, itt meg ugye nem, tehát itt indokhoz köti. Tehát ha nincs meg az indok a magánszemélynél, aki bevitte, nem tudom, buksit lealtatni, akkor az sajnos ugye hát egy eléggé jogsértő lépés. Nyilván ne legyünk naívak, ugye a felmérés szerint is, meg egyébként is nyilván szerte az országban ilyen naponta előfordulhat, de ha ez kiderül, akkor biztos, hogy az állatorvos is, meg az állattartó is ugye felelősségre vonásra számíthat. Tipikus egyébként ez úgy szokott kinézni, hogy megveszük az olcsó szaporítós kutyát bárhol, ugye divatfajtákhoz tipikus betegségek sorolhatók, ugye patella ficam, meg diszplázia, meg mindenféle csontképződési zavarok, meg nincs a kutyának rendes fogazata,
vagy légzési problémák.
Igen, tehát ugye rövid szarvasmeteorú fajtáknál ugye mindenféle légzési problémák, és akkor ugye az idézőesen egyszerűbb ilyen plasztikai műtétektől kezdve a komoly ilyen arcüregi beavatkozásokig, ami ugye több százezer forintos csontműtéteket jelent, és ugye akkor rájön az ember, hogy az olcsó, nem tudom, 20-30-50 ezer forintos, nem tudom, piaci, meg máshonnan vett szaporítós kutyára, ugye neki egyszerűen nincs pénze, vagy nincs akarata ennyi pénzt kifizetni. Itt semmiképpen nem az a megoldás, itt biztos, hogy ez súlyos a jogsértő, és hogy itt is felelősségre vonható mind az állatorvos, mind a gazda, ha úgy dönt, hogy hát neki nincs pénze több százezer forintos csontműtétre, vagy bármi másra, inkább altassák le az állatot. Ugye ez abszolút hétköznapi valóság a mai Magyarországnak. Az mindenkinek a saját felelőssége, és ezt akkor kéne belesújkolni az agyukba, amikor megvásárolják az állatot, hogyha bármi van, akkor nem otthon ülök és várom a sült galambot, akkor addig megyek, amíg nem találok valami állatvédőszervezetet, valami lehetőséget, mit tudom én, hitelfelvételt, amit csak eszünkbe jut, hogy az állaton segítsünk. Ez részben ugye erkölcsi kötelességünk is, de mint bőven jogi felelősségre vonásnak is a alanyai lehetünk, ha nem gondoskodunk megfelelően, és nem kérünk segítséget, mert ugye amíg nincs benőve a szánk, és ugye tudunk mozogni, tehát amíg cselekvőképesek vagyunk, addig igenis elvárható tőlünk, hogy a általunk, ugye nyilván nem az állat akart hozzánk jönni, mi vásároltuk meg, mi akartuk, akkor gondoskodnunk kell róla így is.
Hogyha ez kiderül, akkor ez mivel szankcionálható, hogyan szankcionálható, mit mond a jogszabály?
A jogi következmények azok alapvetően ugye két szálon mehetnek. Az állatvédelmi törvény azt mondja, hogy indok nélkül nem végzünk eutanáziát. Egyes lépcsőfok megfelelő indok nélküli eutanázia az biztos, hogy állatvédelmi hatósági eljárásban jegyző előtt vizsgálható, biztos, hogy állatvédelmi bírsággal is sújtható, mind az állatorvos, mind az állattartó. Alig néhány ilyen ügy van az országban, én kettőről tudok, amikor egy jegyző kiszabott állatorvosra, mert bizonyítható módon indok nélkül lealtatott állatokat. Ha ráadásul a megfelelő indok nélkül elvégzett eutanázia még úgy is történt, ugye az állatorvosi feltételek, szerek, eszközök nem megfelelő használatával vagy hiányával, akkor ugye az állatkínzást is jelenthet, és ugye ráadásul nem csak az alapesetét, hanem ugye van egy olyan fordulat benne, hogy különös szenvedést okozó állatkínzás, az még ugye minősített eset, és ezek még több éves szabadságvesztéssel járhat nyilván, ha sikerül bizonyítani.
A felmérés, amiről az egész beszélgetés kiindult, van, az is szerepel, hogy ezek az állatorvosok, akik végeznek eutanáziát gazdakérésére, sokszor nem is tudjuk, hogy a gazdakérésére végezték-e, hiszen nem kérnek nyilatkozatot, írásban nyilatkozatot tőle, tehát akár az is megeshetne, nyilván azért ez elég furcsa lenne, de hogy valaki más viszi el azt a kutyát, macskát elaltatni, mert mondjuk elege van belőle a szomszéd macskájából, a szomszéd kutyájából, mondjuk ez pénzbe került, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy ez a valóságban megtörténhet, de akár meg is történhet. Minden esetre az ijesztő, hogy mindenféle papír vagy tulajdonosi vizsgálat nélkül végeznek eutanáziát az állatokon.
Hát az biztos, hogy egy nagy össznépi országos társasjáték, hogy a nem kívánatos ingatlanomra bekerülő állatokat, főleg macskákat nagyon sokan becsapdázzák, állításuk szerint elviszik messzire, a település határa bárhova, és akkor kiengedik, hogy na círmi boldogulj. Most, ha egy olyan elmérgesedett szomszéd konfliktus van, én egészen el tudom képzelni azt is, hogy valaki nem sajnálja a pénzt, hogy beviszi az állatorvoshoz, és azt mondja, hogy ez az ő állata, nincs továbbiakban szüksége rá, az állatorvos pedig lealtatja. Ilyen eseteink is voltak, nem számos nagyságban, de azért voltak ilyen esetek is, amikor hozzánk fordultak ezzel.
De itt alapvetően az állatorvosnak el kéne kérnie valamilyen dokumentet, vagy meg kéne néznie a nyilvántartásban, hogy ki ez az állat, igen, ez a kutya, igen, macska.
Igen, meg kéne néznie, viszont az a része nekik nagyon nehéz, hogy ugye nekik bemutatnak, egyébként mondjuk egy csip regisztrációnál is ugye valami okiratot kéne bemutatni, hogy az az én állatom, és azért csipeltettem magamra, mert adásvételi szerződésem van, törzskönyve, örökbefogadtam, van egy örökbefogadási szerződésem, de ugye nyilván mondjuk ha megvettem a piacon, ott viszonylag ritkán szoktak számlát, nyugtát és nem tudom milyen adásvételi szerződést mellékelni. Tehát igazából ez is a mai magyar valóság, hogy ez a vagy van valami okirat nálam, vagy nincs, és bemondásra elhiszik, hogy most vettem a piacon, vagy ugye az is egy ilyen extra, hogy ugye találtam, és akkor ugye lezongoráztam el azt a 90 napos metódust, meg igazolást kértem a jegyzőtől, hogy mikor találtam, mikor zárult le a 90 nap, vagy még az sincs. De igazából ugye az állatorvostól nem lehet elvárni azt, hogy egyébként bármilyen okiratot eléraknak, abból ő bármit nem, tehát nem kötelességem. Megnézi, megtekint és eldönti a saját felelősségi körében, hogy az például érvényese, vagy nem hamisított-e. Tehát, hogy igazából ugye ott van egy bemutatási kötelességem, de hogy ugye nincs semmilyen olyan közhiteles nyilvántartás van Magyarországon, ugye mondjuk az ingatlanoknál, tehát nem tudjuk megnézni, hogy egy állatnak valóban az-e a tulajdonosa, aki mutogat magáról valami papírt. Ennek ugye a legjobb példája az, hogyha valami cuki kis divatfajta kutyát talál egy állatvédő szervezet, ugye ezek is fehér szöszmöz kutyák, ez most nagyon divatos, gyorsan kirakják, hogy ezt a kutyust találtuk. 2 órán belül 10 eredeti gazda jelentkezik, és ugye ott öli egymás az állatvédő szervezetnél, és ugye aki nagyon felkészült erre, meg nagyon meg akarja szerezni ezt a kutyát, vagy neki nagyon szüksége van rá, mert mit tudom én, már céljai vannak vele, vagy mondjuk nem tudom, szaporítani szeretné elvinni, stb. És mondjuk vannak ilyen kapcsolatai, pikpak megjelenik, ha mondjuk a 10 eredeti gazdából 3 olyan, aki ugye ott mutogatja az oltási könyvet, hogy bizony-bizony ez a kutya az övé.
De hogy a manóba?
Hát ugye tud szerezni olyan állatorvostól, aki ebbe partner. Tehát, hogy igazából ma Magyarországon nyilván, tehát, hogy ezt jogászként jó, hogy így elmondom, de hogy azért az okiratokban se legyen akkora nagy bizalmunk, ha ugye nincs mögötte például egy olyan közhiteles nyilvántartás, meg egy olyan jogbiztosította elhihetőség, mint mondjuk ugye, ha már az ingatlanokról beszéltünk, mint mondjuk egy tulajdoni lap. Ez az állatorvos saját felelőssége, és ugye ez csak az élet alakítja, és majd ez az élet hozza, és ugye ez lesz majd a tanulópénz, hogyha ő esetleg valaha valamikor olyan állatot regisztrált, ahol ugye mondjuk furának tűnt ez az okirat, vagy nem volt okirat.
Értem. 2013 óta, tehát 10 éve, ha én jól emlékszem, vagy jól tudom, kötelező a mikrocsip a kutyákban. Tehát egy kutyát azért úgy elaltatni, visszatérve az eredeti témánkhoz, az eutanáziáról, hogy nincsen becsippelve, és én nem vagyok arról meggyőződve, hogy aki behozta az a gazda, az azért úgy nekem egy kicsit meredek, hiszen meg tudnám nézni a csippes nyilvántartásba.
Abszolút, és ugye az ilyen esetekben egy, mint egy írásos nyilatkozatot kéne a gazdával kitölteni, amihez sok esetben ez is elmarad, de mondjuk olyankor is elmarad, tehát olyan konkrét állatorvosokról tudok név szerint, aki azt mondja, hogy ha hozzá azért viszi be az állatot valaki, mert szerinte az veszélyes, vagy harapós, vagy támadós, ő inkább lealtatja, mert a kutya aludjon inkább, mint hogy nem tudom, embereknek bántódása essen.
De hát, ha erről nem győződök meg.
Hát ez ugye a bemondásos módszer, persze.
Oké, csak például megdöbbentő a különbség. Én szívférgesség elleni gyógyszert nem tudok venni a kutyámnak bármelyik állatorvosi rendelőben, csak abban az állatorvosi rendelőben, ahova én járok, és ahol a kutyám mat regisztrálták. Ez hogy a manóban van? Eutanáziát végeztetni viszont bárhol tudok, bemondásra?
Igen, tehát vannak ilyen kettős mércék, hogy bizonyos dolgokhoz könnyebb hozzájutni, meg bizonyos dolgokhoz nehezebb.
Oké, én nem lehetek abban biztos, hiába van a kutyám becsipelve, hogy ha mondjuk valaki megszerzi, fogja, elviszitek teljesen más állatorvoshoz és elaltatja. Tehát, hogy ez akár meg is történhet, hogy a cicámmal, aki az én nevemen van, nem tudunk megnyugtatót mondani a tulajdonosoknak.
Nem tudok erre sajnos 100%-os védettséget mondani, ez abszolút azon múlik, hogy ez az állatorvos milyen hozzáállással bír.
Az eutanáziával kapcsolatos szabályozást lehetne úgy módosítani, hogy az nagyobb biztonságot nyújtson a védtelen állatok számára?
Ez igazából annyi minden témával följön, szerintem nem kellenek már új jogszabályok. Sokkal jobban kéne ismerni a ránk vonatkozó jogszabályokat, és sokkal jobban be kéne tartani.
Nyilván betartani nekünk kell állattulajdonosoknak, illetve az állatorvosoknak. Kinek a dolga betartatni, illetve szankcionálni? Tehát ugye 2 esetet említettél, ami a ti látókörötökbe került az eutanázia témakörében. Nyilván sokkal-sokkal több van, amit beszéltünk róla. Napi szinten megtörténhet ez. Valahol ennek gátat kell szabni.
Ez a 2 szál, amit ugye említettem, hogyha úgy gondoljuk, hogy valaki különösebb egészségügyi indokok nélkül úgy döntött, hogy fölöslegessé vált az állata és lealtatja, és ebbe talált partnerként egy állatorvost, azt tegyünk bejelentést a helyi jegyzőhöz. Ő, mint állatvédelmi hatóság, azt az állatvédelmi törvénybeli szakaszt számon kérheti rajtuk, hogy volt-e megfelelő indok. Aztán ugye, hogy ez az eljárás is megfelelően lefolytatódik-e, azért az is ugye sok dolgon múlik, főleg azon például, tehát ez nagyon fontos kérdés, hogy például megvan-e még a tetem, és például el lehet-e küldeni ugye laborvizsgálatokra, tehát azért ott van lehetnek ilyen buktatók, de alapvetően, ha valaki megfelelő indok nélkül elaltatott egy állatot, akkor az állattartó is, meg az állatorvos is felelősségre vonható jegyző előtt. A következő lépcsőfok, ha esetleg arra van gyanunk, hogy nem, hogy az eutanáziára nem volt megfelelő indok, de még maga a mögöttes szakmai metódus is ugye biceget, tehát esetleg szenvedést okozva altatták el azt az állatot, az ugye bűncselekmény lehet, azt ugye a rendőrségen kell feljelentést tenni, ott is egy megfelelően lefolytatott eljárás, aminek a végén ugye valami szankciót ki lehet szabni, az nagyon sok múlik azon ott is, hogy megvan-e a tetem, megfelelő vizsgálatokkal ki lehetette deríteni, mert ugye ezt is el kell fogadnunk, hogy egy eljárásban nincs megfelelő bizonyíték, ami ugye a tanúvallomásoktól kezdve a komoly laborvizsgálatokig, szakvéleményekig, nem tudom, míg tarthat egy skála, akkor azt sajnos el kell fogadnunk, hogy időnként az ilyen eljárásokat megszüntetik.
Az eutanáziának a elfogadottabb fajtájáról beszéltünk eddig, de hát tudjuk, hogy sajnos még nagyon sok helyen működik a kis cicák vízbefolytása, nem tudom, a kutyának a fejbeverése a 21. században Magyarországon.
Igen, ugye ezen meg a mindenféle ismeretterjesztő oktatás, meg egyebek segíthetnek, hogy minden szélesebb körül ilyen ivartalanítási kampányokkal, remélhetőleg ezt egyre jobban le lehet csökkenteni.
Tehát alapvetően a felelős állattartás lenne az, amiről az egésznek szólni kéne.
Igen, ez nagyon érdekes, ugye rengetegen tiltakoznak az ellen, hogy ugye az élő állat az ne legyen a jogszerint dolog, egyébként nem az, de most ebben nem is megyek bele. Igazából rengetegen dologként viselkednek vele szemben. Tehát megvették, nekik van egy elvárásuk, alapvetően esztétikai alapon dönt nagyon sok ember. Fogalma nincs, hogy egy állatnak mire van szüksége, bele se gondol, hogy milyen bajok lehetnek vele, hány évre vállalta, milyen egészségügyi, bármilyen kiadásai lesznek vele, és ugye úgy fogja föl, hogy nem tudom, kijött a legújabb széria a telefonból, meg elromlott, akkor van szeg egy állattal is így kell bánni. Az emberek többsége használati, esztétikai értékkel bíró dologként bánik a mai napig az állatokkal.
Beszéltél már pár mondatot a gyepmesteri telepeken tapasztalható eutanáziáról, vagy az ottani gyakorlatról. Ugye ezeket sokáig úgy hívták, hogy sintértelep, és akik bevitték a gazdátlan állatokat, azok voltak a sintérek, és egyértelmű volt, hogy amelyik kutyát, macskát befogták, az valószínűleg szegény, az ott a vége az életének. Viszont nagyon sok állatvédelmi szervezet specializálódott már arra, vagy dolgozik azon, hogy onnan legalább azokat az állatokat kimentsék, akiket jó eséllyel tudnak gazdásítani. Ettől függetlenül én nem tudom, hogy mennyi állat van napi szinten gyepmesteri telepen, de hát több tízezerre, vagy akár százezerre tehető a számuk. Az ottani eutanázia gyakorlat, az micsoda? És mit mond a jog, mit enged meg?
Az eutanáziával kapcsolatban ugye van ez a álságos megközelítés, hogy ugye magánszemély ugye csak megfelelő egészségügyi indok alapján, tehát ugye állatorvos tanácsra, amiről már beszéltünk korábban, altathat le állatot, ugyanakkor ugye ott egy minőségből már egy mennyiségi állattartásra, illetve mennyiségi állattartási problémát kéne kezelni, hogy ugye ott törvényi felhatalmazás alapján, ugye a befogás után 15 nap eltelik, az állam tulajdonába kerül az állat, és ugye altatható. Ugye most bejött többek közt ez a úgynevezett ez a kóborállat rendelet, amit ugye mindenki így hív. Ami ugye azt mondja, hogy alapvetően ezt a 15 napot még kitolt a 45 napra, tehát ugye 45 napig nem lehet helyhiány miatt altatni. Azért ott is vannak bizonyos kibúvók, de hogy elvileg egy talált állatnak az a sorsa, az elvileg 45 napig biztos kezekbe van. De ugye utána aztán, ha helyhiány, meg mindenféle dolog fölmerül, akkor ugye nincs más út, tehát ott azért tömeges eutanázia lesz.
Bocsánat, csak helyhiány miatt altatható állat, egészséges állat sintértelepen?
Ez a fő ok, tehát ugye, hogy jön, ugye tömegével jön az újabb befogott állat, és ugye valahova el kell helyezni, és ugye itt pusztán a túlélést az időrend biztosítja, tehát aki ugye később került be, annak ugye még egy kicsit nagyobb esélye van, hisz ugye tolja ki az előtte levőt. Hogy pontosan hány állatot altatnak le ugye gyepmesteri telepeken, az egy ilyen, hát most egy ilyen gyors becslést végzek, mondjuk van, nem tudom, 120 engedélyen rendelkező gyepmesteri telep az országban, azért ugye a férőhelyek nagyon naivan azt mondom, hogy 100 fölé sehol nem mennek, de hát azért inkább szerintem 100-100-as létszám alatti férőhelyek. Ez ugye attól függ, hogy milyen hamar tudja kiszórni és gazdásítani, vagy milyen hamar kell ugye helyhiány miatt altatni, illetve nagyon sok helyen van most már egyébként ilyen megállapodás önkormányzat, a gyepmesteri telepek és ugye menhelyek állatvédő szervezetek között, hogy ugye a 45 nap után ugye ők átveszik az állatokat, illetve ugye a 15 és a 45. nap közti időtartamot, amit ugye muszáj ugye elvi alapon, hogy megérjék az állatok, az ugye egy plusz költség, ez eddig nem volt. Tehát ugye a 16. napon vidáman lehetett altatni. Ezt a új életben tartási szakaszt, ugye ez azért plusz költség nagyon sok helyen. És erre nagyon sok helyen ilyen együttműködési megállapodások születnek, például a főváros is egyébként az Illatos úti app telep nevében, ami ugye fővárosi önkormányzat fenntartású intézmény. Megkeresték az összes 23 budapesti kerületet, hogy ezt a 15 és 45. nap közti ilyen átmeneti időtartamot ők hogy gondolták, tehát finanszírozzák, vagy addig az ő saját kerületükben, tehát azon a területen befogott állatot akkor elviszik elszállítják oda, amivel ők szerződést kötöttek, tehát ugye, mint ez egy ilyen nagyon jó állatvédelmi lépésnek tűnik, csak olyan plusz költségeket rakott az önkormányzatok nyakába, ami ugye kötelező, tehát az ő kötelező feladata, hogy összeszedje és gondoskodjon a kóborállatokról, amit ugye megint valaki nem nagyon gondolt át. Tehát ugye ezzel egyébként megint az állatoknak elvileg segítettünk, csak gyakorlatilag lehet, hogy a plusz költségek miatt nem annyira biztos jövőt teremtettünk meg számukra, és hát ugye ez a nem annyira biztos jövő is, mondom, tehát ez a 45. nap után azért ugye ott történhetnek meglepetések, hisz ugye, hogyha jön az újabb befogott kontingens, akkor azokat is el kell helyezni.
Oké, tehát megint ott tartunk, hogy az egész probléma az tőlünk indul, tulajdonosoktól. Tehát, hogyha mi nem ivartalanítatjuk a kutyát, ha mi nem vigyázunk arra, hogy ne tűnjön el, oké, elszökhet. Tehát mindenkivel megtörténhet, hogy kikapja a pórázt a kutya a kezemből és elszalad. De azért, hogyha gondos gazdik vagyunk, akkor a kóborállatok számát, legyen szó macskáról vagy kutyáról, radikálisan csökkenteni lehetne.
Abszolút. Tehát én mindig föl szoktam tenni azt a kérdést, van néhány ilyen veszőparipánk nekem is, meg a jogsegély szolgálatnak is. Én mindig fölteszem azt a kérdést, hogy oké, szídjuk az önkormányzatot, hogy nem csinál semmit a kóborállatokkal, szídjuk a gonosz gyepmestert, ugye ennyi, annyi, amennyi idő után ugye tömegével elaltatják a kutyákat, meg a macskákat. Abba belegondoltunk már, hogy honnan jönnek ezek az állatok, ki miatt kerülnek oda. Tehát, hogy a saját lakóközösségünket, ahol ugye fogyóeszköz, meg ilyen, nem tudom, tehát mint a szemét újra termelődik az állat, semmi értéke nincsen, őket miért nem szídjuk? Tehát, hogy egy kicsit nagyobb rálátással kéne gondolni arra, ha mondjuk valakit így kritika alá helyezünk, hogy a probléma honnan indult ki. És erre abszolút tényleg ez a megoldás, hogy a felelős állattartást kell propagálni, ivartalanítási kampányokat kell végezni, és minél több helyen elmondani, hogy ez a vödörbe folytott kismacskák, meg nem tudom, élve ellásott, meg zacskóba kitett, erdőbe kitett kiskutyák kora így végleg lejárt.
Nagyon szépen köszönöm, Cili, hogy itt voltál. Kajó Cecília volt a mai podcast vendége, a Bojtár telefonos jogsegélyszolgálat titkára.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza szeretettel!